Napokon át alig találkoztam Mr. Rochesterrel. Délelőttönként hivatalos teendők foglalták el, délután pedig a Millcote-i vagy környékbeli urak keresték föl, s ezek olykor estevédre is itt maradtak. Mikor már nem fájt a lába, gyakran kilovagolt. Ilyenkor valószínűleg a látogatásokat adta vissza, mert legtöbbnyire csak késő éjszaka tért haza. Ez idő alatt még Adélt is ritkán hivatta, én pedig csak a hallban, a lépcsőn vagy a teraszon találkoztam néha vele. Ilyenkor gőgösen és hidegen ment el mellettem, és létezét semről csak egy merev fejbólintással, vagy hűvös pillantással vett tudomást. Csak hébe-hóba ereszkedett le odáig, hogy úriemberhez illő meghajlással és nyájas mosolyjal üdvözöljön. Ezek a hangulatváltozások nem bántottak, mert tudtam, hogy az én személyemmel semmiféle kapcsolatban nincsenek. Egyszer, amikor vendégei voltak, felküldött a rajztömbömért, bizonyára meg akarta mutatni látogatóinak. Az urak korán elmentek, mint Mrs. Fairfax-től megtudtam, valami gyűlésen kellett részt venniük. Minthogy kellemetlen, nedves idő volt, Mr. Rochester nem kísérte el őket. Kevéssel a vendégek távozása után Mr. Rochester csöngetett, s jött az üzenet, hogy Adéllal együtt menjek le. Adélt megfésültem és rendbeszedtem, és miután meggyőződtem arról, hogy rajtam nincs semmi rendbeszedni való, testes simuló, egyszerű fekete ruhát viseltem, mint rendesen, hajam is simán be volt fonva. Lementünk. Adél útközben azt találgatta, megérkezette végre az a bizonyos kis koffer, amelyben az ő ajándékai vannak, mert valami félreértés következtében a podgyász egy része késett. Megérkezett. Az ebédlőasztalon egy kartondoboz állt. Adél ösztönösen megérezte, hogy abban van a várva várt ajándék.
Az én skatujám!
Kiáltotta boldogan. Igen, végre megjött a te skatujád is. Hallatszott Mr. Rochester mély és gúnyos hangja egy óriási karosszék öbléből, a kandalló mellől. Fogd a skatuját, te Párizs leánya, vidd oda a sarokba és bontsd ki. De figyelmeztetlek, hogy engem nem érdekel, mi van benne, nem vagyok kíváncsi a részletekre. Csendben maradsz, mert különben nem kapod meg az ajándékot. Megértetted? Adél rá se hallgatott. Letelepedett kincsével egy divány sarkába, és kiszedett néhány év sejempapírost, csak ennyit mondott. Jaj, de gyönyörű! És nem törődött többi a külvilággal. Miss Eri is itt van? Kérdezte a házura, és kissé fölemelkedett a fotelból, hogy körülnézzen. Jöjjön közelebb, foglaljon helyet. Odahúzott egy széket a fotel mellé. Nem szeretem a gyerekek fecsegését hallani. Folytatta. Egy ilyen megcsontosodott aglegényt nem mulattat a sejpítésük. Képtelen lennék egy egész estét egy ilyen kölyökkel együtt tölteni. Ne húzza arrébb azt a széket, Miss Eri. Hagyja csak ott, ahová tettem. Bocsánat, legyen szíves ott hagyni. Ördög vigye ezeket az udvarias formaságokat, mindig megfeledkezem róluk. Öreg hölgyekért sem rajongok különösebben, főként, ha kissé együgyűek. Bár ami azt illeti, az én öreg hölgyemet sem szabad elhanyagolnom. Ő született Fairfax, vagy legalábbis egy Fairfax özvegye, és azt mondják, a vér nem válik vízé. Csöngetett és lehívatta Mrs. Fairfax-et. Csak hamar meg is jelent a kötésével. Jó estét kívánok, asszonyom. Azért kérettem ide, hogy könyörüljön meg Adélen. Ugyanis megtiltottam neki, hogy engem zavarjon, de belátom, hogy valakivel meg kell osztani a boldogságát. Nagyon lekötelezne, ha türelmesen meghallgatná a fecsegését. Alig, hogy Mrs. Fairfax letelepedett a diványra, Adél már ott is termett mellette, ölébe öntötte dobozának porcelán, elefántcsont és viaszk kincseit, és közben az ő tört angolságával kifejezést adott elragadtatásának. No, most már teljesítettem a jó házigazda kötelességét, mondta Mr. Rochester. Gondoskodtam róla, hogy vendégeim mulattassák egymást. Ezek után nekem is jogom van egy kicsit szórakozni. Legyen szíves, Miss Eri, húzza még közelebb a székét, még mindig messze ül tőlem. Nem látom eléggé az arcát, ha csak nem változtatok kényelmes helyzetemen, ahhoz pedig semmi kedvem nincsen. Odahúztam a széket, bár szívesen maradtam volna a háttérben. De Mr. Rochester olyan ellentmondást nem tűrő hangon parancsolt, hogy nem mertem nem engedelmeskedni. Amint említettem, az ebédlőben voltunk. A csillár, amelyet a vendégek tiszteletére gyújtottak, ünnepi fényel öntött el a szobát. A kandallóban vígan lobogott a tűz, a magas ablakokról dús redőkben omlottak alá a vörös sejem függönyök. Csend volt, csak ad és suttogása hallatszott. Nem mert hangosan beszélni. És a téli eső kopogott egyhangúan az ablaküvegen. Ebben az öblös, vörös fotelben Mr. Rochester valahogy másképpen festett. Nem látszott olyan komolynak és rosszkedvűnek, mint máskor. Ajkán mosoly játszadozott, szeme csillogott, nem tudom mitől. Valószínűleg a bortól. Minden esetre ebéd utáni jó hangulatban volt, közlékenyebb és derűsebb, mint rendesen, nem olyan mord és fagyos, amilyen reggelenként szokott lenni. Gránitba vésett vonásai még így is kemények voltak, ahogy fejét a dagadó sejemvánkosokon nyugtatta, de nagy, sötét szemének tekintete, mert nagy, sötét szeme volt, mintha kissé elágyult volna. Vagy két percig a tűzbe bámult, én ez alatt őt néztem. Hirtelen megfordult, rajta kapott, hogy nézem. Engem néz, Miss R. Láttam. Szépnek talál? Tudom, erre a furcsa kérdésre udvarias közhellyel kellett volna felelnem, de valahogy kiszaladt a számon az igazság. Nem, uram, nem találom szépnek. Szavamra, érdekes nő maga, mondta. Ahogy itt ül csendesen, komolyan, egyszerűen, kezével az ölében, olyan, mint egy kis apáca. Állandóan lesüti a szemét, kivéve olyankor, amikor az én arcomat fülkészi, mint például mostan. És mégis, ha az ember kérdez valamit, vagy olyan megjegyzést tesz, amelyre okvetlenül felelni kell, visszavághogy csak úgy csattan. Nos, halljuk a többit. Bocsásson meg, uram, túlságosan nyílt voltam. Azt kellett volna mondanom, hogy ilyen kérdésre nem lehet készületlenül felelni, vagy hogy az ízlések különbözőek, hogy a szépség nem fontos, vagy valami hasonlót. Szó sincs róla. Még hogy a szépség nem fontos, csak semmi kertelés. Nem kell enyhíteni a sértés, és nem kell hízelgéssel jóvá tenni. Ki vele? Mi hibát talál bennem? Tudtommal kezem-lábam épp, és arcvonásaim is a helyükön vannak. Engedje meg, Mr. Rochester, hogy visszavonjam, amit az előbb mondtam. Baklövés volt, nem akartam megsérteni. Rendben van, elhiszem, de most tessék helytállni. Menjünk sorjában. A homlokomon mi nem tetszik magának? Hátrasimította homlokába hulló fekete haját. Homloka széles volt, értelmes, de valahogy kevés jó indulat volt egy tanúságot. Nos, kisasszony, bolond vagyok? Hogy mondhat ilyet, uram? De vajon nagyon nyersen hangzik-e, ha azt kérdezem, ember barát-e, szereti-e az embereket? Látja, most megint hátba támad, holott ki akar engesztelni. És csak azért, mert azt találtam mondani, hogy nem szeretem a gyerekek és az öregasszonyok társaságát. Meg ne hallja, Mrs. Fairfax. Nem ifjú hölgyem, én nem vagyok az, amit általában emberbarátnak neveznek. De lelkiismeretem az van. És itt homlokának arra a kiduloródó részére mutatott, amelyet a lelkiismeret dombjának szokás nevezni, és amely nála valóban eléggé feltűnő volt. De különben azelőtt volt bennem valami nyers gyöngétségféle. Amikor annyi idős voltam, mint most ön, mondhatnám, érzőszívű ember voltam. Mindenki, aki szegény volt, elhagyatott, boldogtalan, számíthatott rám. Hanem aztán a sors kegyetlenül elbánt velem, alaposan megdögönyözött, és most hízelgek magamnak azzal, hogy kemény vagyok, hajlíthatatlan, szívós, mint egy tömör gumilabda, bár talán mégsem annyira kemény. Még mindig vannak érzékeny pontjaim. Gondolja, hogy még van remény? Remény? Mihez, uram? Ahhoz, hogy húsból és vérből való emberré alakuljak újra. Úgy látszik, sokat ivott. Gondoltam magamban, és nem tudtam, mit feleljek erre a furcsa kérdésre. Honnan tudjam én, hogy Mr. Rochester átalakulhat-e valaha vagy sem. Amint látom, zavarban van Miss Eve. És habár maga sem csinosabb, mint én, ez a zavar határozottan jól áll magának. Azon kívül legalább nem fürkészi az én arcomat, hanem a szőnyeg virág mintájában gyönyörködik. Hát csak rajta. Egyébként elárulom, hogy én ma küzdékeny hangulatban vagyok. Ezzel fölkelt a karosszékből, és fél karjával a márványkandallóra támaszkodott. Ebben a helyzetben alakját éppen olyan tisztán láthattam, mint arcát. Válla és melle, lába hosszúságához viszonyítva szinte túl széles volt. Biztosan tudom, hogy a legtöbb ember csúnyának találta volna. De magatartásában annyi öntudatlan büszkeség volt, annyi fesztelen könnyedség, annyira közömbösnek látszott külsejét illetően, és olyan fölényesen meg volt győződve arról, hogy vele született vagy szerzett jó tulajdonságai többet érnek a külső szépségnél, hogy az ember önkéntelenül osztozott közömbösségében, és még önbizalmát is megértette. Ma közlékeny hangulatban vagyok, ismételte, ezért küldtem föl magáért. A kandalló és a csillár nem elég társaság, a kutyám sem, mert egyik sem tud beszélni. A dél már egy fokkal jobb, de a mértéknek milyen alatta marad. Mrs. Fairfax szintén. Meg vagyok győződve róla, hogy maga, ha akar, megfelelő társaság tud lenni. Az első este, amikor lehívtam, zavarba hozott. Azóta jóformán meg is felelkeztem magáról, más mindenféle járt az eszemben. De ma szeretném jól érezni magam, nem akarok arra gondolni, ami kellemetlen, csak arra, ami kellemes. Szeretnék többet tudni magáról. Tehát beszéljen. Egyelőre mosolyogtam, még csak nem is nyájosan és nem is engedelmesen. Beszéljen, sürgetett Mr. Rochester. Miről beszéljek, uram? Amiről akar. A tárgyat és az előadás módját teljesen magára bízom. Én csak ültem ott, és nem szóltam egy szót sem. Ha azt hiszi, hogy én hajlandó vagyok a levegőbe beszélni vagy hencegni, majd rájön, hogy tévedett. Gondoltam. Megnémult, Miss R. Még mindig hallgattam. Mr. Rochester kissé előrehajolt, és tekintetét egy pillanatra belefúrta az enyémbe. Makacskodunk? Kérdezte. És megsértődött. Hát ezt értem. Igaza van, Miss R., udvariatlan voltam, sőt, kihívó hangon beszéltem. Bocsásson meg. A tény az, és ezt egyszer s mindenkorra mondom, hogy én nem óhajtok úgy bánni magával, mint egy alárendelt valakivel. Vagyis pontosabban, javította ki önmagát. Csak annyi fölényt igényelek a magam számára, amennyi 20 év korkülönbségnek és 100 évnyi tapasztalatnak kijár. Ez azt hiszem jogos, és csak is ezen a jogon kérem most már, legyen olyan kedves, és beszéljen egy kicsit, hogy a gondolataim ne keringenek örökösen egy tárgy körül. Már úgy érzem, hogy egy rozsdás szög van az agyamban, és mindent megfertőz. Tehát kegyeskedett kimagyarázkodni, sőt, majdnem mentegetőzni. Méltányoltam leereszkedését, és nem adtam tovább a sértődöttet. Szívesen szórakoztatom önt, ha tudom, uram. Nagyon szívesen, de meg kell mondania, miről beszéljek, mert nem tudhatom, mi érdekli. Kérdezen is én készséggel felelek. Hát akkor először is ismerje el, hogy a már említett alapon jogom van egy kicsit fölényesnek, nyersnek, talán szigorúnak is lennem. Egyrészt koromat tekintve apja lehetnék. Másrészt bejártam a félvilágot, rengeteg emberrel találkoztam, rengeteg tapasztalatot szereztem, mi alatt maga nyugodtan élt ugyanabban a házban, ugyanazok között az emberek között. Tegye azt, uram, ami jól esik. Ez nem felelet, vagy ha felelet, nagyon bosszantó, mert nem egyenes válasz, hanem kitérő. Feleljen nyíltan. Én azt hiszem, uram, pusztán azon az alapon, hogy idősebb, és többet látott a világból, mint én, nincs joga parancsolnia nekem. Felsőbbségi joga attól függ, hogyan használta fel idejét és tapasztalatait. Hát, ezt aztán alaposan megmondta. De nem adok igazat magának, mert helyzetemmel ez nem fér össze. Én ugyanis, hanyagul, hogy nem mondjam, rosszul használtam föl időmet és tapasztalataimat. A felsőbbség kérdését tehát hagyjuk ki a játékból, de magának néha engedelmeskednie kell, és nem szabad a parancsoló hangtól megsértődnie. Rendben van? Mosolyogtam, és azt gondoltam magamban, Mr. Rochester igazán különös. Úgy látszik, elfelejti, hogy évi 30 fontot fizet nekem azért, hogy parancsai teljesítsem. Nagyon helyes, hogy mosolyog, mondotta. Azonnal észrevette az arcomon felvillanó mosolyt. De beszéljen hát végre, sürgetett. Arra gondoltam, uram, milyen kevesen törődnek azzal, hogy fizetett alkalmazottaik megsértődnek-e a parancsaikon, vagy sem. Fizetett alkalmazott. Maga tehát az én fizetett alkalmazottam. Vagy úgy, elfeledkeztem a fizetéséről. Egy szóval ilyen üzleti alapon hajlandó néha szót fogadni nekem? Nem, uram. Üzleti alapon nem vagyok hajlandó. De azért, mert megfeledkezed arról, hogy fizetett alkalmazottja vagyok, és mert törődik azzal, hogy egy alárendelt valaki jól érezze magát függő helyzetében, igenis készséggel állok rendelkezésére. És megígéri, hogy eltekint egy seregformaságtól és frázistól, és nem fogja azt hinni, hogy szándékosan vagyok magához udvariatlan? Természetesen, uram. Az üres formaságok mellőzését én nem fogom egy kalap alá az udvariatlansággal, sőt, a fesztelenségnek inkább örülök. A szándékos udvariatlanságot viszont önérzetes ember még akkor sem nyeri le, ha fizetett alkalmazott. Ostobaság! Nincs olyan úgynevezett önérzetes ember a világon, aki megfelelő fizetését bármit el nem tűr. Hagyja hát ezeket az általánosításokat, ezekhez maga úgysem ért. Mindazonáltal gondolatban kezet szorítok magával ezért a válaszért, ha nem is volt egészen logikus. Amit mondott és ahogyan mondta, egyaránt elismerést érdemel. Az ember ritkán hall ilyen keresettenül egyszerű, őszinte beszédet. A nők általában affektálnak, hidegséget mímelnek, bután megsértődnek. Ezer ilyen kis nevelőnő között nem akadt három, aki úgy felelt volna, ahogyan maga felelt. De nem akarok hízelegni. Ha más fából faragták, mint társait, az nem a maga érdeme, hanem a természeté. Meg különben is korai még az eddigi tapasztalatokból következtetéseket levonni. Amennyit én tudok magáról, attól még egy húron pendülhet a többiekkel. Lehetnek olyan rossz tulajdonságai, amelyek mellett ez a kevés jó teljesen eltörpül. Magának is lehetnek, gondoltam. Mikor ez keresztül villant a fejemen, tekintetünk találkozott, és ő annyira olvasott gondolataimban, hogy rögtön felelt is a ki nem mondott szavakra. Igen, igen, mondta. Igaza van, nekem is van hibám bőven, tudom. Nem is akarom szépíteni a hibáimat, legyen nyugodt. Isten a megmondhatója, hogy semmi jogom elítélni embertársaimat. Ha belém látnának, inkább ők ítélhetnének el engem, annyi szégyenletes dolgot műveltem életemben. Mint a bűnösök általában, én is a bal szerencsét és az áldatlan körülményeket vádolom, legalább fele részben azért, amivé lettem. 21 éves voltam, amikor rossz útra kényszerültem, és azóta sem találtam vissza a helyes útra. Pedig én is szerettem volna más ember lenni, jó, mint maga és bölcs. Irigylem magát ezért a lelki békéért, nyugodt lelki ismeretéért, romlattan emlékeiért. Tudja-e, kislány, hogy a tiszta, ártatlan emlékek micsoda kiapadhatatlan kincses bánya, milyen kimeríthetetlen forrása a felfrissülésnek? Milyen emlékei voltak 18 éves korában? Akkor még nem volt semmi baj. Olyan volt az emlékezetem, mint a kristálytiszta forrás. A szennyes áradat még nem fertőzte meg, nem posványosította el. 18 éves koromban még olyan voltam, mint most maga. Egészen olyan. Erre persze azt feleleheti, hogy nem látja, legalábbis hízelgek magamnak azzal, hogy olyasmit olvasok ki a szeméből. Megjegyzem, vigyázzon, mit fejez ki a szemével, mert én értem a szemek beszédét. Higgye el, azért én nem vagyok gonosz, inkább a körülményeknek köszönhetem, mint természetes hajlamaimnak, hogy közönséges semmire kellő lett belőlem, és mint afféle dologtalan, gazdag ember, aki nem tud mit kezdeni az életével, piszkos kis szórakozásokba menekültem. Csodálkozik, hogy ezt ilyen őszintén megvallom magának. Majd meglátja, milyen gyakran fogják az emberek magát kéretlenül bizalmukba avatni. Mint ahogyan én rájöttem, mások is rájönnek, hogy maga nem szeret önmagáról beszélni, szívesebben hallgat meg másokat. Azt is ösztönösen megérzik az emberek, hogy maga nem él vissza a bizalmukkal, hanem részvéttel hallgatja meg bajaikat. És ez az együttérzés, ha külső jele nincs is, azért nem kevésbé jóleső és megnyugtató. Honnan tudja, hogy tudta ezt kitalálni, uram? Tudom. És azért olyan bátran beszélek, mintha naplóba írnám gondolataimat. Most biztosan azt akarja mondani, hogy meg kellett volna birkóznom a körülményekkel, fölébük kellett volna kerekednem. Igaza van. De hát mit csináljak? Nem tudtam erős maradni. Amikor a sors olyan cudarul megtépázott, ahelyett, hogy hűvösen szembefordultam volna vele, kétségbe estem. És aztán elzűrődtem. És most, ha fölháborodom valami hitvány folyangó aljasságán, nem vigasztalódhatom azzal, hogy én jobb vagyok nála. Kénytelen vagyok bevallani, hogy egyformán aljasok vagyunk. Isten látja lelkemet, boldog lennék, ha erős tudtam volna maradni. Ha bűnt akar elkövetni Miss Eyre, gondoljon a lelki furdalásra. A rossz lelkiismeret megmérgezi az életet. A bűnbánat meggyógyítja a lelket, uram. Nem gyógyítja meg. Ha teljesen meg tudnék változni, azt talán meggyógyítana. És érzem, hogy lenne erőm megváltozni, de minek? Egy ilyen züllött, elátkozott ember, amilyen én vagyok, úgysem lehet többé boldog, hát okosabb, ha élvezem az életet. És élvezni fogom, bármibe kerül. Akkor még jobban elzűlik. Az valószínű, de amikor az élet annyi örömet kínál. Olyan édes, friss íze van az élet örömeinek, mint a vadméznek, amelyet a réten gyűjt a méh. Nem édes az az íz, hanem keserű és csípős. Honnan tudja? Maga még nem kóstolta. Milyen komolyan néz most, szinte ünnepélyesen. Pedig maga annyit sem ért ehhez a témához, mint ez a kámea fej. Levett egy kámea faragványt a kandalló párkányáról. Magának nincs joga prédikálni, maga újonc. Még át sem lépte az élet küszöbét, és egyáltalán nem ismerheti az élet titkait. Én csak az ön szavaira hivatkozom, uram. Ön azt mondotta, hogy a bűn lelki furdalást von maga után, és hogy a rossz lelki ismeret megmérgezi az életet. De ki beszélt most bűnről? Én nem, az biztos. Inkább sugallat volt az, ami agyamon keresztül villant, nem kísértés. Olyan jó volt, olyan megnyugtató. Most újra látom. Nem ördög, higgye el, vagy ha ördög, hát angyal szárnyakat öltött. Az ilyen kedves vendég előtt ki kell tárni a szív kapuját. Ne higgyen neki, uram, nem lehet igazi angyal. Újra kértem, honnan tudja? Micsoda ösztön az, amely útba igazítja, hogy különbséget tudjon tenni egy bukott szeráf és egy igazi angyal között. Egy jó szellem és egy csábító között. Láttam az arcán, uram, olyan zavart volt, amikor azt mondta, hogy most újra megjelent a látomás. Ha hallgat rá, megint csak bajba kerül. Ó, dehogy! A legboldogítóbb üzenetet hozza. És különben is kibízta meg magát azzal, hogy az én lelki ismeretemen örködjék. Légy üdvös, szép vándor! Úgy mondta ezt, mint aki egy látomáshoz szól egy jelenséghez, amelyet egyedül ő lát. Azután keresztbe fonta mellén az imént széttárt karját, mintha magához ölelni a láthatatlan lényt. Felém fordult. Én most szívembe fogadtam ezt a csodálatos jelenséget, mondta, az arándokot, az áruhás Istent. Már is jobban érzem magam. A szívem idáig olyan volt, mint egy hullaház, most olyan, mint egy szentély. Őszintén szólva, egyáltalán nem értem önt, uram. Ez a beszélgetés meghaladja értelmi képességeimet. Egyet értek csak. Azt mondja, hogy ön nem olyan jó, amilyennek lennie kellene, és hogy fájrajra tökéletlenségét. És azt is megértem, hogy borzasztó lehet, ha valakinek, az elmúlt élete szennyes emlékekkel van tele. De én azt hiszem, ha komolyan akarná, idővel azzá lehetne, amivé szeretne lenni. Ha ma elhatározná, hogy ezentúl fegyelmezi gondolatait és cselekedeteit, egy-két év múlva csupa szép és kellemes emlékre tekinthetne vissza. Olyan emlékekre, amelyekben öröme telik. Az elgondolás helyes, a megfogalmazás is kifogástalan. E pillanatban erélyesen hozzálátok a pokol kikövezéséhez. Nem értem, uram. Jó szándékokat rakok le, és hiszem, hogy ezek tartósak lesznek, mint a kovakő. Hát én most szilárdan elhatároztam, hogy megjavulok. Társaságomat és szórakozásaimat minden esetre másképpen fogom megválogatni. Jobban? Azt hiszem, olyan különbség lesz a jövő és a múlt között, mint amilyen a salak és a termésérc között van. Látom, nem bízik bennem. Hát én bízom magamban. Tisztában vagyok indítékaimmal és céljaimmal. Új törvényt teszek e pillanatban, megmásíthatatlant, mint a médek és perzsák törvénye, hogy szándékom jó és tiszta. Ezt nehéz elhinni, uram, ha a szándékot új törvénnyel kell szentesíteni. Az új törvényre föltétlenül szükség van, Miss El. Rendkívüli körülmények rendkívüli szabályokat követelnek. Ez a kijelentés veszedelmesen hangzik, uram. Az ember önkéntelenül arra gondol, hogy a rendkívüli törvénnyel könnyű visszaélni. Ó, maga kis bölcs! Igaza van, de én esküszöm a házi isteneimre, hogy nem fogok a magam alkotta új törvénnyel visszaélni. Az ember gyarló. Elismerem, hogy gyarló vagyok, de maga is ember, nem? Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy esendő földi ember ne tulajdonítson magának olyan hatalmat, amely csak tökéletes, isteni lényeket illet meg. Miféle hatalomról beszél? Saját törvénye alapján ön minden törvénytelen cselekedetre ráfoghatja, hogy ez helyes. Ez helyes. Ön mondá, Miss R. Hát mondjuk úgy, ez helyes lehet. Fölálltam, mert semmi értelmét nem láttam egy bonyolult és homályos beszélgetés folytatásának. Arról is meggyőződtem, hogy nem látható bele Mr. Rochester lelkébe, legalább ma még nem, és ez a tudat kellemetlen bizonytalansági érzést ébresztett bennem. Hová indul? Lefektetem Adélt, már régóta ágyban kellene lennie. Fél tőlem, mert úgy beszélek, mint valami szfinx? Rejtélyesen beszél, uram, az kétségtelen, de hogy félek öntől, az túlzás. Inkább csak zavarba hoz. De igenis fél. Retteg attól, hogy önérzete csorbát szenved. Ettől valóban tartok egy kissé. Nem óhajtok ostobaságokat összefecsegni. Ha tegyük fel, ostobaságokat mondana is, amilyen komoly, nyugodt modorban beszél, azt hinném, hogy csupa okosat mond. Mondja, Miss R., maga sohasem szokott nevetni? Ne fáradjon a felelettel, látom, hogy ritkán nevet. De tud szívből nevetni. Azt hiszem, alapjában nem komoly természet, mint ahogy alapjában én nem vagyok gonosz ember. A Lovodi légkör még így utólag is nyomasztóan hat magára. Ösztönösen fegyelmezi arcvonásait, mozdulatait, elfojtja a hangját és fél vidáman mosolyogni, vesztelenül beszélgetni, gyorsabban mozogni egy férfi, egy fivér, egy apa, egy főnök társaságában, vagy nevezzen, aminek akar. De remélem, eljön az idő, amikor majd velem szemben is természetesen viselkedik, mint ahogyan én is mellőzök minden formaságot a maga társaságában. És akkor, higgye el, arcvonásai és mozdulatai is megszépülnek. Néha rajta kapom, hogy olyan riadtan néz, mint valami egzotikus kismadár a kalitkája sűrűrácsai között, szegény, nyugtalan, elszánt rabmadárka. De ha egyszer kiszabadul, a felhők magasságába fog szárnyalni. Tehát mindenáron menni akar? Elütötte a 9-et, uram. Se baj, várjon még egy pár percig. Adél úgysem kíván lefeküdni, ahogy itt ülök háttal a kandallónak, arccal a szoba felé, abban a kedvező helyzetben vagyok, hogy mindenkit megfigyelhetek. Nyilat magával beszélgetek, időnként egy-egy pillantást vedek Adélra. Furcsa kis szerzet ez a gyerek. Egyszer talán, nem talán, biztosan, elmondok magának egyet mást róla. Adél tehát, vagy 10 perccel ezelőtt egy kis rózsaszín sejemruhát húzott ki az ajándékdobozból. Az arca szinte átszellemült a boldogságtól, miközben kibontotta. A körme hegyéig csupa kacírság ez a gyerek. Ezt fel kell próbálnom, kiáltotta. Most, rögtön! Azzal már kiszaladt a szobából. Most próbál Sophie-val. 1-2 perc múlva megint itt lesz. Előre tudom, mit fog látni. Egy miniatúr Celine Varens-t, ahogyan megjelent a... De hagyjuk ezt. Attól tartok, leggyöngédebb érzéseimet megrázkódtatás fogja érni. Maradjon még egy kicsit, várja meg, hogy sejtelmem nem csale. Már hallottuk is Adi lábacskáinak tépegését. Belépett, ahogyan gyámja megjósolta, teljesen átalakulva. Rózsaszínű, nagyon rövid, nagyon bőszoknyás sejemruha volt rajta, a barna hétköznapi ruha helyett. Humlokát rózsabimbóból font koszorú ékesítette, lábán sejemharisnyát és apró, kivágott fehér sejemcipőt viselt. Jól áll? Kérdezte franciául, miközben bókot csapott. És a cipőm, és a harisnyám? Jaj, muszáj egy kicsit táncolni. Megfogta a szoknyája szélét két oldalt, és tánclépésekben keresztül suhant a szobán. Amikor Mr. Rochester elé ért, lábújhegyen könnyedén megpördült önmaga körül, aztán féltérre ereszkedve így kiáltott fel. 1000-szer köszönöm a jóságát, monsieur! Fölállt és hozzátette. Ugye, mama is így szokta, monsieur? Egészen így, bólintott Mr. Rochester. És egészen így bűvölte ki angol nadrágom zsebéből angol aranyaimat. Én is voltam egyszer zöldfölű fiatalember, Miss L. Hú, de milyen zöldfölű. Maga egy árnyalattal sem zöldebb, mint amilyen én voltam akkor. Az én tavaszom persze elmúlt, de itt hagyta nekem ezt a kis francia virágot, amelytől sokszor szeretnék megszabadulni. Ma már semmire sem becsülöm a tovet, melyről fakadt, mivel hogy rájöttem, hogy csak aranyporral lehetett rágyázni a földjét. Következésképpen ezért a bimbóért sem rajongok, különösen akkor nem, amikor olyan mesterkért, mint például most. Csak azért tartom itt és neveltetem, hogy a római katolikus egyház parancsa szerint legalább egy jó cselekedettel vezekeljek számos kis és nagy vétkemért. Majd egyszer részletesen elmondok mindent. Jó éjszakát!